Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 135. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. Áldjátok az Úr nevét. És folytassuk dicséret énekléssel együttlétünket, a 226. dicséretünket fogjuk énekelni. A 226. dicséretünk mind a négy versét énekeljük. Tehát Krisztuson kívüled nincs kihez járulnom. Testvéreim, fohászkodjunk. A A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, és aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvérek, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, melyet a mai délelőttön Somogyi Péter presbiter testvérünk olvas közöttünk, a Heidelbergi K.T. 15. úrnapjának kérdéseit és feleleteit fogjuk hallani, amelyek hitvallásunkhoz, az apostoli hitvalláshoz kapcsolódnak, és azon belül is mindahhoz, amit Jézus Krisztusról, a fiúról vallunk.
A 37. kérdés. Mit értesz az alatt, hogy szenvede? Azt, hogy ő földi életének egész ideje alatt, különösen pedig annak végén, Istennek az egész emberi nemzetség bűne ellen való haragját testében, lelkében elhordozta, és pedig a végre, hogy e szenvedésével, mint egyetlen egy engesztelő áldozattal a mi testünket és lelkünket az örök kározattól megszabadítsa, és számunkra Istennek kegyelmét, az igazságot, megigazulást és az örök életet megszerezze. Miért szenvedett Jézus a Poncius Pilátus bírósága alatt? Azért, hogy a polgári bíró által ártatlanul ítéltessék el, és így módon szabadítson meg minket Istennek szigorú ítéletétől, amely reánk szállana. Nagyobb dolog-e az, hogy Jézus keresztre feszítetett, mint a másnemű halállal halt volna meg? Nagyobb, mert ebből vagyok bizonyos afelől, hogy ő azt az átkot, amelynek súlya rajtam volt, magára vette, a kereszt halált ugyanis Isten megátkozta.
Isten igéje szól közöttünk a folytatásban, úgy, ahogy írva található az Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levelében, a Galácia beliekhez írott levél első fejezetének első 9 versében. Ezeket találjuk itt megírva. Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által és az Atyaisten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, és a velem levő atyafiak minnyájan Galácia gyülekezeteinek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, ami atyánknak akarata szerint. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok. Pedig nincsen más, de egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amit mi hirdettünk, átkozott legyen. Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen. Isten kegyelme, szeretete legyen és nyugodjon rajtunk, s adja, hogy megértessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Oly nagy kegyelem az, hogy hozzád járulhatunk, Úr Jézus Krisztus életünknek minden idejében, de különösképpen is ez órában, azon a napon, amelyet arra rendeltél, hogy mi különösképpen is veled és a te dolgaiddal foglalkozzunk. Köszönjük, hogy megkülönböztetsz bennünket. Köszönjük, hogy ide vezetted a mi útjainkat ezen a mai délelőttön. És köszönjük, hogy az a te akaratod, hogy ne csak testileg, hanem szívvel és lélekkel is megérkezzünk te hozzád. Segíts, hogy megérthessük azt, amit énekeltünk, hogy valóban nincs kihez járulnunk rajtad kívül. Mert te vagy az, akire nekünk igazán és kizárólagosan szükségünk van. Te vagy életnek és halálnak ura. Te vagy a bűnbocsánat záloga. Te vagy az örök élet. Segíts, hogy így tudjunk tere át tekinteni, és így tudjuk fogadni a te szavadat, amelyel ma is tanítasz és keresel bennünket. Köszönjük, hogy az élet útjait fedett fel előttünk, amelyeken jó járni, amelyeken nem ér bennünket csalódás. Könyörülj meg rajtunk, hogy mindezt megértve szívünkben döntés születhessen arról, hogy téged követünk. Munkáld, hogy értelmünkkel, akaratunkkal, érzelmeinkkel, egész életünket hadd tegyük és helyezzük újra, vagy talán életünkben először a te kezedbe. Légy ebben nekünk segítségül, szólíts meg, hívogass, vonjál magadhoz még közelebb bennünket. Amen. Kedves testvéreim, a 246. dicséretünket keressük ki, és a 246. dicséret első két versét énekeljük, tovább fohászkodva, imádkozva, adj Úristen nékünk szent lelket. Igéjét a már olvasott szakaszból olvasom. Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott leveléből, a levél első fejezetéből, a 6. verstől a 9. versig terjedő szakaszból. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok. Pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen. Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen. Kedves testvérek, két hétig a református bibliaolvasó kalauz szerint Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levelét fogjuk olvasni, és aki elkezdte olvasni ezt a levelet, vagy most éppen hallja a felolvasottakat, bizonyára szembesül azzal, hogy elég kemény és elég erős nyitánya van ennek a levélnek. Viszonylag ritkán szoktunk a Bibliában olyat olvasni, hogy valaki átkozott legyen. És én úgy gondolom, hogy ez már önmagában véve is elegendő ok arra, hogy az ember ezt a levelet végig tanulmányozza, végig gondolja, és hogy megértse azt, hogy miről is van szó tulajdonképpen ebben a levélben. Nem tudjuk pontosan, kik voltak azok, akiknek Pál apostol ezt a levelet címezte. Amikor úgy látták el, feliratta ezt a levelet, hogy a Galácia beli gyülekezeteknek, akkor egy tájegységet jelöltek meg, ahol nyilván több gyülekezet is létezett, keresztény gyülekezetek, de nem tudjuk pontosan, hogy mely gyülekezetek tagjai voltak címzettjei ennek a levélnek. Feltételezhetjük azt is nyugodtan, hogy talán mindenki érintett volt a római birodalomnak ebben a provinciájában, aki valamely keresztény közösséghez és felekezethez tartozott abban az időben. Azonban, ha nem is ismerjük személy szerint, vagy megnevezhető módon a gyülekezeteket, mégis tudhatunk arról, hogy az apostol és ezek között az emberek között egy sajátságos viszony volt a levél megírása előtt. Ez pedig abban állt, hogy ezt a vidéket Pál apostol kereste föl, mint a pogányok apostola, és hirdette az ott élő embereknek Jézus Krisztust. Az is egészen bizonyos, hogy ott többen, különböző városokban elfogadták, hittel megragadták azt, amit Pál apostol nekik hirdetett, és így jöttek létre ott keresztény közösségek. Azonban ezeket a keresztény közösségeket idővel valaki és valami megzavarta. És ahogy a levélből kitűnik, Pál apostol egy elbizonytalanított és elbizonytalanodott közösséghez szól. Olyan emberekhez és olyan közösségekhez, akik között valamiféle változás ment végbe, amit az apostol nem tudott szó nélkül hagyni. Eljutottak hozzá a hírek, és megírja Isten lelkének vezetésére, ösztönzésére ezt a levelet, amit úgy címez meg, mindazoknak a közösségeknek címzem, akik Galáciában Jézus Krisztus hívők. Miben állt az a zavar és elbizonytalanodás, aminek a híre eljutott az apostolhoz? Egészen jól kitűnik ebből a levélből, ha így olvassuk a levelet, hogy mire válaszol az apostol, megértjük magát a problémát is. Szóval kitűnik ez a levélből, hogy kérdő jeleket állítottak emberek a gyülekezeti tagok szívébe. Az soha nem baj, ha az ember kérdez, de az nem mindig vezet jóra, ha az ember megkérdez. kérdőjelez dolgokat. A kettő között nagy különbség van, hogy valami felől érdeklődünk, kérdezünk, vagy valamit megkérdőjelezünk. Ott, abban az időben megkérdőjeleztek néhány dolgot ezekben a gyülekezetekben, méghozzá fontos dolgokat kérdőjeleztek meg. Pál apostol távol létében, aki folytatta a szolgálatát és a missziói útjait, megkérdőjelezték az ő tanításának a teljességét. Krisztusról és a kegyelemről beszélt az apostol ezeken a helyeken, ezekben a városokban, és így lettek ezek a gyülekezeti tagok hívőkké. Így jöttek ott létre gyülekezetek. Most azonban megkérdőjelezték az ő tanítását, miszerint nem elegendő Jézus Krisztus, hanem ennél valami többre van szükség ahhoz, hogy az Isten elé az utolsó ítéletben odaállhassunk. Azt mondták ezek az emberek, hogy tulajdonképpen az ember is a maga cselekedeteivel kell ahhoz, hogy Isten ne büntesse meg. Nem elég Krisztus, hanem hozzá kell ehhez tenni és csatolni emberi dolgokat is. És miközben Pál apostol tanítását megkérdőjelezték, ahogy ez már lenni szokott, ezzel szinte automatikusan megkérdőjelezték az ő személyét is. Pontosabban az ő hivatalát. Az apostolról azt szoktuk mondani, így ismerjük őt, Pál apostol. Pontosan ezt kérdőjelezték meg, hogy az apostol valódi apostol-e? Hát ő nem azok közül való, akik mindig ott voltak Jézussal. Hát ő egy egészen másfajta szemléletből jön és érkezik. Valódi apostol ő egyáltalán? Nem arról van szó, hogy amit tanít, az a saját kútfőből származik. No, ezekben a gyülekezetekben erre az elbizonytalanodásra azért a gyülekezeti tagok nem maguktól jutottak el. Volt egy kis külső segítség, amely ezt a helyzetet előidézte, amelyben megkérdőjelezték a tanítást, amit elhittek, és megkérdőjelezték a tanítót is, akinek hittek. Ez a kis segítség Palesztinából érkezett, ottani zsidók keresztjének jöttek, az úgynevezett judaizáló zsidó keresztjének, akik elvezették ebbe a bizonytalanságba azokat a közösségeket. Ezek a judaizáló zsidó keresztjének, akik lelkes hívő emberek voltak, de teológiailag nem volt tiszta a látásuk, azt tanították, hogy az új szövetségben a megtérő emberekre, Jézus Krisztus követőire is érvényes minden ószövetségi szertartás, vagy azoknak a legfontosabbjai. Nem hanyagolhatóak el, hanem azok gyakorlata szükséges. Így azt mondták, hogy Jézus Krisztus követőjévé lehet egy pogány ember, de azoknak a pogányoknak, akik Jézus Krisztushoz térnek, körül kell metélkedniük a zsidó rendtartás szerint. Tartózkodniuk kell a tisztátalan hús evésétől. És még sorolhatnám. Hozták az ószövetségi törvények sokaságát, és azt mondták az embereknek, mindezt meg kell tartanotok. Ez furcsa volt azoknak a gyülekezeteknek és azoknak a közösségeknek, mert ezt Pál apostol nem tanította nekik. Arra buzdította őket, hogy higgyenek Jézus Krisztusban, hogy kövessék Jézus Krisztust. Hogy hirdessék Jézus Krisztus, de Pál apostol nem beszélt nekik soha arról, hogy körül kellene metélkedni, hogy bizonyos húsevésektől és egyéb dolgoktól tartózkodni kellene, hogy a szombatot kellene megülni. Amikor ezekben a gyülekezetekben föltették ezeket a kérdéseket a Palesztinából érkező judaizáló zsidó keresztjéneknek, akik egyébként mindig Pálapostól nyomdokain jártak, érdekes módon, akkor ők azt válaszolták, azért nem beszélt nektek erről az apostol, hogy ti befogadjátok az evangéliumot. Azért nem beszélt, hogy nehogy megijedjetek. De most már hisztek, most már meg kell ezeket tennetek. Most már hívőkké lettetek, most már tovább kell lépni. Egyszerűsített az apostol, hogy befogadjátok Krisztust, de most jövünk mi, és elmondjuk nektek, hogy mit kell még a hitetekhez hozzá ragasztani. Nagy zavart okozott ez, abban az időben különösképpen is, mert Palesztina volt Jézus Krisztus földi életének a helyszíne. És az emberek úgy voltak, hogy aki onnan jön és keresztjének vallja magát, bizonyára sokkal közelebb van az evangélium titkaihoz, mélységeihez, és amit mond, amit tanít nekünk, az minden valószínűsége igaz. Az igaz. Így voltunk mi is. 40 éven keresztül. Ha eljött ide egy külföldi, és mondott valamit, az emberek azt mondták, ez az igazság. Ez az igazság. Ők élnek szabadságban, hát ők csak tudják, hogy mi a szabadság. Testvérek, óriási zavar keletkezett a gyülekezetben, és ezekben a közösségekben. És amikor erről Pál apostolt értesítették, akkor megindult az apostol ezekért a gyülekezetekért és ezekért az emberekért, és levelet írt nekik. Így íródott meg a Galácia beliekhez írt levél. És ahogy olvastam belőle ezt a néhány verset, láthatjátok, hallhatjátok, hogy ebben a levélben egy nagyon határozott hang szólal meg. Annyira radikális, ami számunkra szinte megütköztető, amit az apostol mond és ír. Rögtön a levél első néhány versében, a köszöntésben olyan dolgokkal áll elő az apostol, hogy az embernek kikerekedik a szeme. Honnan van az apostolban ez a bizonyosság? És miben áll az apostolnak ez a bizonyossága, kérdezhetnénk. Miért nem kezd el vitatkozni azokkal, akik ott élnek Galáciában? Miért nem kezd el valahogy úgy érvelni, hogy na jó, elmegyek én is Jeruzsálembe, aztán beszélek az ottaniakkal, hát ha ők tudnak, mint én. Mert a levélből az jön ki, hogy az apostolban nincs erre hajlandóság. Azt mondja az apostol, hogy amit hirdettünk nektek, az az igazság. Átkozott legyen, aki mást mond. A mai világban azt mondanák erre, hogy nincs benne semmiféle tolerancia. Nincs benne semmiféle készség a párbeszédre. Milyen ember az ilyen? Menjen a dolgára. Azonban az apostolból ez a bizonyosság nem akármiért árad. És jó az nekünk megtudnunk, hogy honnan van és miben is áll az apostolnak ez a bizonyossága. Mert tudjátok, ott, ahol bizonytalanság lép föl, ott még egy bizonytalan ember nem segít semmit. Ott mindig csak az segít, ha előkeveredik valaki, aki biztos a dolgokban. Ha biztos a dolgokban. Ha megszédülünk, akkor mindannyian meg akarunk ragadni valami olyan fix tárgyat, amitől azt reméljük, hogy ha belekapaszkodunk, akkor meg fog bennünket tartani. És csak ez segít. Ezért szoktuk az utcán elesni, mert általában nincs a közelben ilyen tárgy, amiben bele tudnánk kapaszkodni. Most ebben a bizonytalan állapotban megjelenik az apostol, szól a gyülekezetekhez, és azt mondja, hogy ezt ragadjátok meg. Ez az, ami biztosan meg fog benneteket tartani. Nézzük, hogy honnan van és miben áll ez a bizonyossága az apostolnak. Azt mondja legelőször is az első versben, amit felolvastunk, Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Krisztus által és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül. Azt mondja az apostol, hogy az ő elhívása arra a szolgálatra és arra nézve, amit elvégzett Galáciában, nem emberektől és nem is emberek által van. Nem emberek mondták meg neki, hogy el kell menned Galáciába, és nem emberek mondták meg neki, hogy ott mit kell hirdetnie. Azt mondja az apostol, hogy az ő elhívása, és így az ő motivációja sem emberi alapokon nyugszik. Isten akarta, hogy így legyen. Isten akarta, hogy így legyen. Ki is fejti ezt a 11. verstől kezdődően, amikor így beszél, ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Tudtotokra adom, testvéreim, hogy az az evangélium, amelyet én hirdettem, nem emberektől származik, mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Az apostol tudja azt, hogy amit ő tovább adott, az evangélium, a Jézus Krisztusról szóló evangélium isteni eredetű. Ő ezt Jézus Krisztustól kapta. Mennyei kinyilatkoztatás útján. És amikor tovább olvasuk ezeket a verseket, akkor olvasunk arról, hogy milyen volt az ő korábbi élete, és hogy ebben az ő korábbi életében hogy állt be egy fordulat akkor, amikor Jézus Krisztussal találkozott. Az apostol tudja, hogy honnan jön, hogy miért mondja azt, amit mond, és úgy tűnik, hogy soha nem akarja elfelejteni a Jézus Krisztussal való találkozását, a damaszkuszi országutat és mindazt, ami azután következett. Mert ott fordult meg az ő élete, és ott fordult meg az ő üzenete is, amit közvetített maga körül. Az ő életének a legfontosabb eseménye volt, amikor Jézus Krisztus belenyúlt az ő életébe. Ez az ember tele volt energiával, tele volt buzgósággal, csak rossz irányba haladt ezzel. És akkor Jézus Krisztus megragadta, megállította őt a damaszkuszi országúton, és befordította a helyes irányba. Pál apostol maradt ugyanolyan dinamikus ember, ugyanolyan buzgó ember, csak most már jó irányba haladt. Most már megértette a lényeget. Jézus Krisztust. Azt mondja Pál apostol, ez a fordulat az én életemben, ez Istentől van. És én nem akarom elfelejteni azt, hogy én nem magamtól, nem emberek által lettem azzá, aki vagyok, hanem Isten kegyelméből. Ő avatkozott be az életembe, ő fordított meg engem, ő hívott el, és ő küldött el engem. Én az övé vagyok. Azért bizonyos az apostol, mert bizonyos abban, hogy ő jó úton halad. Ő jó úton halad, mert Isten fordította meg az ő életét. Így lesz az apostol egy biztos emberré. Megfordult ott mások élete is, az ő idejében is, meg Galáciában is, csak az emberek elfelejtkeztek arról, hogy mi volt az ő életfordulatuknak a kulcsa. Hogy ennek a kulcsa Jézus Krisztus volt. Az ő akarata, az ő döntése. Az apostol meg azt mondja, hogy én erről nem akarok elfelejtkezni. Hogy én ő általa lettem azzá, aki ma vagyok. Miben áll az ő biztossága? Az evangélium bizonyosságában, testvérek. Nagyon érdekes, hogy Pál apostol nem azt mondja, hogy én nagyon bízom a döntésemben. Nem is azt mondja, hogy nagyon bízok magamban. Hanem azt mondja az apostol, hogy én bízok és hiszek az evangéliumban, amit megértettem, és amit hirdettem is nektek. Jézus Krisztusról az nem mesebeszéd, az nem egy félmagyarázat. Én hiszem azt, amit prédikáltam közöttetek, annak az elégségességét és annak a teljességét, mert én is abban élek. Én is így élek. És amikor majd olvasuk ezt a levelet, akkor az apostol szépen rá fog arra mutatni, hogy ez az evangélium abban áll, hogy az Atya kegyelmes könyörületének az ember felé egyetlen alapja van, ez pedig Jézus Krisztus. Nem más, egyedül Jézus Krisztus. Pál apostol elmondja és megtanítja itt is, meg számtalan levelében, hogy az ember Isten előtt mindig az marad, aki volt. Bűnös, akin az Isten haragja van. Nem kell érte semmit tenni. Bűnben fogantattunk. Így születtünk, és így éljük le az életünket, és ezen nincs képességünk változtatni. És az Isten haragja van rajtunk. Azt is megtanítja az apostol, hogy Isten is az marad, aki volt. A bűn miatt büntető és haragvó Isten. Mert Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Nem változik meg Isten és a bűn viszonya. Isten mindig haragszik a bűnre, és következetesen megbünteti a bűnt. Egy valaki van, aki ezt a matt helyzetet föl tudja oldani, amelyben én állok az egyik oldalon a bűneimmel, a másik oldalon meg ott áll az ítélő Isten. Egy valaki van, aki ezt a helyzetet föl tudja oldani, ez pedig az a közben járó, a názáreti Jézus, aki a Krisztus, az Isten egyszülött fia. Ő az, aki Isten haragját elhordozta a bűneink miatt, akin az Isten kitöltötte a bűn feletti haragját, hogy mi szabadok legyünk. És egyedül ő az, akire nézve az Atyához léphetünk, mert így ő általa tiszták és szabadok vagyunk. Azt mondja az apostol, hogy az ember semmit sem tehet a maga igazságáért. Jézus tett ezért. És amit Jézus tett, az elégséges és egyben teljes is. Testvérek, az apostol annyira bizonyos ebben, ezt hirdette ott Galáciában, hogy azt mondja a gyülekezet tagjainak most, hogy is olvastuk, viszont még ha mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen. És a zsidó szokások szerint, hogy nyomatékosítsa ezt a dolgot, az apostol ismétel, amint már korábban is megmondtuk. Most ismét mondom, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen. Az apostol biztos abban, amit hirdet. Annyira, hogy azt mondja, hogy ha itt valami történne, az értelmembe, és elkezdenék nektek mást hirdetni, átkozott legyek én is. Ha valami mennyei angyal jönne, és hirdetne nektek mást, mint amit ti elfogadtatok, és mi hirdettük nektek, átkozott legyen. Ha bárki jön, és más tanít nektek, a kegyelem útjáról, az Istennel való megbékülésről átkozott legyen. Testvérek, könnyű úgy biztosnak lenni dologban, hogy azt mondom, dögöljön meg a szomszéd lova. Ugye? Szokták az emberek ezt mondani. Az apostol azt mondja, hogy én magamra is alkalmazom. Ha én kezdenék másról hablatyolni közöttetek, átkozott legyek én is. Nincs más út, nincs más lehetőség. Testvérek, nem csak a kegyelem ragadta meg a damaszkuszi országúton az apostolt, hanem az, ami ott ő vele történt, az egy élet üzenetté is lett. Nem beszélhetett másról. Neki ezt kellett mondania. Krisztus megragadta őt, ő Krisztusra tette az életét, és innentől kezdve neki az igét, Jézus Krisztust kellett hirdetnie. És amikor ott vannak ezek az elbizonytalanított emberek, akik most riadalmukban azon gondolkoznak, hogy hogy kell körülmetélkedni, mit csináljanak a szombattal, hát eddig ették a disznóhúst, most akkor nem szabad, hogy az Isten előtt majd valahogy megállhassanak, akkor az apostol felindultan megírja nekik ezt a levelet, szeretetteljes határozottsága, és azt mondja, nem kell elfogadnotok, maradjatok meg abban, amit hirdettünk nektek. Nem magamtól mondom ezt, nem magamért mondom ezt, hanem azért, mert Istentől vettem, Krisztus tanított meg erre. Testvérek, amikor elolvasuk 2000 év távlatába ezt a levelet, és gondolkozunk az üzenetein, akkor lehetetlen, hogy ne vegyük azt észre, hogy mennyi zavar és bizonytalanság jellemző ma is reán keresztjénekre. És úgy általában véve is a kereszténységre. Mennyiféle ide-oda kapkodás, szédelgés, az, ami körülvesz bennünket. Hol az igazság, kérdezik sokan. Kik az igazak? Nyilván ez a zavar soha nem magától keletkezik. Van, aki gerjeszti ezt. Az egész biztos, hogy ahogyan ott is, akkor is, úgy ma is, nem Isten lelke áll e dolgok mögött. Mert az ördögöt nevezi a Biblia diabolosznak, szétdobálónak. Ő az, aki a harmóniát nem viseli. És azért mindig tesz, és mindig azon mesterkedik, hogy ez Isten népe között, Isten és az ember között megszűnjön. Az ő módszere az, amelyet hol ennek, hol annak a száján keresztül, de gyakorol, hogy megkérdőjelezi az ige igazságát. Hát nem ezt tette az Édenkertben is? Amikor azt mondja Évának, csak ugyan azt mondta az Isten. Csak ugyan azt mondta az Isten. Hát nem az Isten igéjét és beszédét kérdőjelezi meg? És amikor Éva védekezik, és azt mondja, nem azt mondta az Isten, akkor nem azt mondja a sátán, hogy nem olyan az Isten. Nem ez a következő lépés, hogy aztán az ige gazdájának személyét is megkérdőjelezi? És azt mondja, nem olyan az Isten, mint amilyennek ti gondoljátok, mint amilyennek kinyilatkoztatta magát. Testvérek, nem innen ered a mai kereszténység, a mai életünk sok bizonytalansága, hogy az igét és ezzel együtt óhatatlanul Istent is megkérdőjelezzük. Nem olyan hívő emberek vagyunk, akik azt mondják, hiszem a Bibliát, de. És itt tegye most ki hozzá azt, amit hozzá szokott tenni. Hiszem a Szentírást, hiszem a Bibliát, de. De úgy gondolom, hogy az élettársi kapcsolat az már elmegy. Azzal már nem kell olyan szigorúan foglalkozni, mint ahogy ezt a Biblia előírta. Hiszem a Bibliát, de Isten törvényei, tisztaságra, szentségre, Isten tiszteletre vonatkozóan, hát azok már megtarthatatlanok. Hiszem a Bibliát, de Jézus Krisztus ma sem elég. Nekem is kell valamit azért tennem. Hiszem a Bibliát, de annyira rossz azért nem vagyok, mint amilyennek meg szokták hirdetni, vagy mint amilyennek az ige meghirdeti. Testvérek, amikor azt mondjuk, hiszünk, de az mindig annak a pontos tünete, hogy bizonytalan emberek vagyunk, akiket az ördög megkérdőjelezett és megingatott. És ha nem hisszük az ige igazságát, nem kell róla beszélnünk, automatikusan következik az, nem hisszük azt sem, akitől az ige származik. Aki az igében bizonytalan, az Istenben bizonytalan. Ne áltassuk magunkat, testvérek, olyan nincs, hogy én nagyon biztos vagyok Istenben, csak a beszédét nem hiszem el. Ilyen nincs. Az biztos Istenben, aki hiszi az ő beszédét, és nem tesz kérdőjeleket, nem kérdőjelezi meg Isten igazságait, az biztos Istenben, mert Istentől az ő igéje elválaszthatatlan. Elválaszthatatlan. Testvérek, azt gondolom, hogy ma az evangélium sokféle csorbuláson megy keresztül, amelyben Krisztus egyszeri, tökéletes, igaz és elegendő áldozata megkérdőjeleződik, az ember a maga bűnével, nyomorúságával pedig felmagasztaltatik. Nem népszerű ma az a prédikátor, aki azt mondja nektek, hogy Isten előtt igazságot önerőből nem vagyunk képesek se szerezni. Ma az a népszerű, aki azt mondja, benned van a lehetőség. Csak ébreszd fel. Benned van a lehetőség, csak döntsél. Testvérek, az ember nem felmagasztalható, mert a Biblia szerint bűnös, elveszett, akinek közben járóra van szüksége. Mi a kiút abból a bizonytalanságból, amiben belekerülünk, ha az igét és ezzel együtt Istent megkérdőjelezzük? Mert talán mindannyian érzitek azt, hogy amikor az igét nem hisszük, mert lehet, hogy nem is ismerjük, lehet, hogy nem is érdekel, akkor ez az egész dolog, amit itt csinálunk, csak annyit jelent nekünk, hogy vasárnap eljövünk és itt vagyunk. Akkor ez igazából nem tesz bennünket biztos emberekké. És akkor azt is kérdezhetjük, hogy mi értelme van annak, hogy itt vagyunk. Mit lehet tenni, hogy az ember ebből a bizonytalanságból valahogyan kikecmeregjen? Mi az a biztos pont, ami megragadható? Testvérek, ma is egyetlen egy biztos pont van, egyetlen egy személy, Isten és az ő igéje. Az ige nem változott. Nem csak Jézus Krisztus nem változik, az ige sem változik. Lehet, hogy jönnek, akik mást hirdetnek. Lehet, hogy vannak, akik arra hivatkoznak, hogy mennyei kijelentésből ilyen-olyan evangéliumokat kaptak, aminek higgyél. Mert az az igazság, hogyha meghalsz, jön majd a folyosó, és a végén a fehér fény, a meleg szeretet, és nincs ott büntetés, nincs ott Isten. Ma is vannak, akik hamis evangéliumot mondanak, de Isten nem változott, te sem változtál, és hirdetem, Jézus sem változott. Csak ő az egyetlen, akit megragadhatunk, akiben megkapaszkodhatsz, és akiben biztossá lehet a te életed. Ezért állunk a Biblia alapjain. Ezért hirdetjük nektek a Bibliát. És ezért bátorítunk benneteket arra, hogy az Isten megindít, arra, hogy te az igére helyezd az életedet, hogy higgyél Jézus Krisztusban, akkor hagyd, hogy az ige magához vonzon téged. Kozzál. Kezd el megismerni az Isten személyét, az Isten igéjét. Mert minél jobban ismered az igét, annál jobban ismered Istent. Minél jobban igazat adsz az igének, annál jobban igaznak fogod látni az Isten, annál biztosabb ember leszel itt a földön. Nincs más, és azt hirdetem nektek ma is, nincs más. Életét, hogy ismeri, hiszi az ígét, és vallja az apostollal együtt azt, nincs más. Amen. Gyertek fennállva, énekeljünk a 246. dicséretünk 3. és 4. versét. A 246. dicséretünknek énekeljük tehát a 3. és 4. versét. Te vagy Krisztus, mi üdvözítőnk. Dicsőítünk téged, változhatatlan, örök, igaz és szent mennyei édesatyánk, akiben a változásnak még árnyéka sincsen, és éppen ezért kiszámítható vagy. Köszönjük, hogy biztos pontjává lehetsz mindannyiunk életének, akik hiszünk a te igédnek, és ezáltal hitelt adunk te neked. Köszönjük a te fiadat, akit elküldtél érettünk ebbe a világba, hogy általa kegyelmet vesztett békességbe, szeretetbe és örömbe, amely ott maradt az Édenkertben. Dicsőítünk téged azért, mert ahol mi halottak, életképtelenek és tehetetlenek voltunk, ott te léptél, ígéretet tettél és cselekedtél érettünk, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Segíts, hogy szüntelenül magunk előtt lássuk a te igédet, ígéretedet, a te cselekedetedet, és ezáltal hadd szeressünk meg téged úgy, mint senki mást. Gyújtsd föl a mi szívünkbe a hitnek lángját, és tápláljad a szüntelen igéddel és szent lelkeddel. Így kérünk most mindnyájunkért, akik bizonytalanságban vagyunk, győzzél meg bennünket a te igazságaidról, és taníts meg hűen ragaszkodni mindahhoz, amit számunkra kijelentettél, hogy biztos emberekké legyünk te benned és te általad. Kérünk mindazokért, akik nem adnak hitelt neked és a te beszédednek, légy kegyelemmel és irgalommal feléjük, de mindenképpen indítsál bennünket, hogy általunk megismerhessék a te kijelentésedet, az egyetlen igazságot. az életet. Erre hívjál el, küldjél el közülünk minél többeket, és áld is meg mindazoknak életét, akik ebben fáradoznak, akik ettől a szolgálattól vissza nem riadnak. Kérünk téged gyülekezetekért, keresztény közösségekért, szerte ebben az országban és a világon, munkáld bennünk, hogy minden áron ragaszkodjunk te hozzád, a te igédhez és kijelentésedhez. Tegyél így bizonyságot rólunk, hogy a mi erőnk te benned állhasson. Kérünk most téged mindazokért, akik szomorú szívvel érkeztek ide, akik a halállal találkoztak, akik gyászban járnak, tanítsad őket is és munkád a szívükbe, hogy nálad keressenek oltalmat. De hálát adunk mindazokkal, akik rég nem tudtak jönni, de most itt vannak. Köszönjük a te igédet, amellyel vigasztalsz, bátorítasz és erősítesz bennünket. Urunk, tedd életünket áldássá az elkövetkezendő napokban. Őrizd meg otthonainkat, őrizd meg népünket. Tőled várjuk a mi jobb sorsunkat. Amen.